Márciusra akkor elkezdjük. A családmodellekről lesz szó tulajdonképpen. Úgy jön össze a családmodellek a házassággondozáshoz, hogy hát tettünk egy ilyen megállapítást, hogy a házassággondozás az valóban preventív gyermekvédelem, ami azt jelenti, hogy a kiegyensúlyozott harmonikus családba, házasságba, a szeretett kapcsolatban vannak egymással a felek, ott a gyermekeknek az egészséges testi-lelki fejlődése biztosítva van, és akkor ugye nem szorulnak a gyermekvédelmi intézkedések. Ugye az állam rengeteget költött, mint gyámügyre, meg árvaházakra, meg javítóintézetekre, meg ilyesmire, holott ugye a megfelelő házasság gondozással a házaspároknak a harmonikus életre való hát felkészítésével már esetleg fiatalkorban, megfelelő példaadással nagyon sokat lehetne segíteni. Aki minket nem ismer, ő Barancsi Márta, az én feleségem, nyugdíjas gyermekorvos, én meg Jámbor Imre vagyok, és háziorvos voltam Ajkán hosszú ideig, de most már 5 éve nyugdíjban vagyok, és hát azóta sok mindennel foglalkozunk, és többek között ugye ez a házasság gondozás a szívünk csücske, tehát fontos szívügyünk nekünk. Miután elkerültünk egyszer Szépalmára Pálhegyi Ferenc házasság gondozónak a, hát egy ilyen képzésére, előadására, és aztán többször is voltunk, aztán részt vettünk tanfolyamon, és minket is felkértek, ugye, hogy részt vegyünk ebbe a munkába, és itt most már második évet csináljuk itten Ajkán. Minden előadásunk tulajdonképpen bibliai alapon van, tehát mi tiszteljük mindenféle világi pszichológia eredményét, és hát fel is használjuk ezeket, de úgy gondoljuk, hogy egy szilárd alapra van szükség, és ez a Biblia, és mégpedig pontosan azért, mert úgy nem gondoljuk, hanem meg vagyunk róla győződve, hogy az Úristen az alkotója az embernek, ő teremtett bennünket, ő alkotta az egész világot, és a Biblia mint egy használati utasítása, az élet könyve tulajdonképpen benne van minden lénye, és hát nem egyszerű persze benne megtalálni, de a használati utasítás se egyszerű. Ugye én nemrégen vettünk csak egy mikrohullámú sütőt, hát azon se tudunk eligazodni a használati utasításon, de mindegy, majd lassan bele fogunk jönni. De lényeg az, hogy az ember el se olvassa a használati utasítást, nem sokszor előfordul, hogy hát úgy tudjuk mi azt, hogy őt kell kezelni, elkezdjük piszkálni. Ugye vagy elrontjuk, vagy ha nem is rontjuk el, nem hozzuk ki belőle azt az összes funkciót, nem találjuk meg rajta azt az összes funkciót, ahogy az, ami benne van, amit a tervező beleépített. És emiatt aztán hát kénytelenek vagyunk egy gyengébb teljesítménnyel beérni, holott jobb is lehetne. Ugyanígy van a házassággal is, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy az Úristen a házasságban rengeteg áldást rejtett. Fantasztikus áldás, fantasztikus energia van a jó házasságban. Ugyanakkor az elrontott rossz házasság az egy földi pokol, az rengeteg szenvedést okoz, tragédiákhoz, tehát tele vannak vele ugye a bűnügyi krónikák, hogy milyen szörnyű dolgok következnek be ilyen, ami úgy kezdődött, hogy megromlott a kapcsolat a házaspárok között és házastársak között is.
És amellett, hogy elmentünk továbbképzésre, 42 éves házasok vagyunk, ja, már
meg,
olyan sok.
Van két gyermekünk és 6 unokánk, úgyhogy van némi, hát ugye gyakorlati ismeretünk is, de én azt gondolom, hogy fontos a tudatosság ebben a dologban. Tehát mióta például mi magunk is, hogy elvégeztük ezt a tanfolyamot, és készülünk ezekre az előadásokra, rengeteg olyan ismeretet hát szereztünk, meg beszélünk meg egymással, amit úgy érzik, hogy jó lett volna, hogyha ha hamarabb tudjuk. Tehát, és próbálunk a gyermekeinknek, hát nyilván a fiatalok nem szeretik, ha direkt beleszólnak a házasságba, ettől óvakodunk is, de azért próbáljuk valahogy úgy irányítani a beszélgetést, hogy ezek az ismeretek valahogy azért eljussanak hozzájuk is. Tehát például megcsináltuk egy alkalommal, hogy levetítettünk egy előadást egy lányunknak meg a vőnknek, és hogy a véleményüket kérjük, hogy hát mondják véleményt, hogy ez így jó, mert akkor kénytelenek megnézni, és tényleg lehetnek értelmes ötleteik. Mi nagyon örülünk a visszajelzéseknek, sokat tanultunk a különböző visszajelzésekből, és ha valaki tényleg elfogulatlanul figyel és hozzászól, annak komoly haszna van. Nos, akkor kérjük el, kinek a feladata a gyerekek nevelése? Ide azt az állítást fogalmazta meg, hogy nem az intézményeké, hanem a házaspári. Úgyhogy hadd mondjak el egy példát, amit nemrégen olvastam egy könyvet, a Rudolf trónörökösről van szó. Ugye Rudolf trónörökös, ugye a Ferenc Józsefnek és az Erzsébet királynak, a Sziszinek volt a, volt a gyermeke, és hát a szigorú Habsburg protokoll miatt ugye az édesanyja nem nevelhette a gyermekét, hanem nevelőkre lett egész kiskorától fogva bízva, és ráadásul ilyen katonai terror, vagy mit tudom, fegyelem alatt nevelték, mint ahogy a jövendő császár, ugye neki mindenképpen edzetnek, meg fegyelmezetnek kell lenni, úgyhogy hogy már 5 éves korától, mit tudom én, katonai vezényszóra keltették fel, kizavarták minden, akármilyen idő volt, fagyva, hóba is az udvarra, azból fegyverrel kellett neki gyakorlatozni. Máskor meg oroszlán ordításra ébresztették, hogy ne féljen meg, szóval különböző ilyen őrült ötletek voltak, és ugye nélkülözni kell, tehát édesanyját, édesanyját legfeljebb ünnepek alkalmával látott a díszruhába, és semmiféle ilyen érzelmi kapcsolat nem fűzhet a szüleihez. Na most mi lett ebből, ugye? Mi lett ebből a fiatalemberből, mikor már ugye felserdült, és már kikerült a nevelőknek a gyámsága alatt, hogy rendkívül szabados életet kezdett elérni. Ugye meg volt neki a saját társasága, ahol gyakorlatilag állandóan bulisztak, így mondanak, különböző orgiákat rendeztek, és aztán hát a császár ugye megfelelő feleségről is óhajtott gondoskodni, és a belga királynak a lányát, a Stefániát szemelték ki neki feleségül, és hát ez a Stefáni rendkívül vallásos, szigorú nevelésben volt ez a hölgy, aki gyakorlatilag a házas életről az égen világon semmit nem tudott. Tehát ez a szabados pasassal való, vagy hát bocsánat, ugye herceggel való együttéléssel kezdetben hát rendkívül ugye kritikusod el lehet képzelni. Ugye az eltérő hát, hozzáállás miatt, hogy így mondjam. De aztán kezdtek egy összemelegedni, kezdte megszeretni a házaspárok egymást, tehát a házastársak. A hölgy a Rudolfot is, viszont is. Csak hogy, ugye Rudolf nem szakított ezzel az életmódjával is, és ugye milyen érdekes a sors, ugye, hogy egy magyarországi származású cigánylánytól súlyos nemi betegséget, szifiliszt kapott a Rudolf, amit átadott a feleségének is. Aki majdnem belehalt a betegségbe, nagy nehezen meggyógyult, de saját gyerekük sose lehetett. Na most ebből aztán ugye az egész birodalomra hatalmas szerencsétlenség származott, ezt már nem akarom tovább fejtegetni. Egészen odáig, hogy gyakorlatilag az ember végig gondol, a monarchia felbomlása, sához is hozzájárultak ezek a tények. Tehát egy ilyen dolog, hogy ami teljesen normális lenne, hogy az édesanyja, az édesapa neveli a gyerekét, ahelyett, hogyha intézmények nevelik, ezt megpróbálták már a spártaiak is, ugye, megpróbálták hogy intézményesíteni a janicsárokra gondoljunk az Oszmán Birodalomba, vagy akár ugye a elmúlt rendszer, tehát a kommunista rendszernek ez a, hát ez nem volt talán ennyire, hogy mondjam, hogy elvették volna a gyereket, de azért afelé volt, tehát az volt a hivatalos közben, hogy minél hamarabb menjen vissza az anya dolgozni, és akkor a többit majd az intéz bölcsőde, óvoda, iskola, meg mindent elrendeznek. És hát végül is nem volt az igaz, ez saját tapasztalatunk is, ez bizonyítja. Na most a gyermekek többsége apa hiányban szenved. Most miért mondjuk ezt, hogy apa hiány? Apátlan nemzedéknek mondják ezt a gyakorlatilag ezt a nemzedéket, mert hogyha van is apjuk, és még együtt is van mondjuk a családjával, nagyon kevés időt, ez az átlag tapasztalat, hogy nagyon kevés időt töltenek együtt, főleg a gyerekeikkel, részben a nagyfokú leterheltség, munkai leterheltség miatt, meg hát az egyéb elfoglaltságok miatt is, és az apai minta az rendkívül fontos lenne a gyerekek életében, és apát, vagyis hát férfi gyakorlatilag, hát hogyha ugye a családban nem látnak, akkor azután meg azon kívül meg pláne nem látnak, mert ugye a bölcsödébe, óvodába, iskolába, most már középiskolába csupa nők veszik őket körül. Katonaság már nincsen, ahol lehetett volna valamiféle modellt hát, találni, és gyakorlatilag a férfi minta hiányzik az életükből, és ezért ők se tudnak igazán, majd a fiú gyermekek férfiak lenni, és a lánygyerekeknek meg pláne hiányzik az apai minta. De gyakran hiányoznak az anyák is, mégpedig hát ugye a 19. század voltak azok a csodálatos költemények, Petőfi Sándor, az édesanyjáról itt meg több költőt lehetne idézni, tehát az anyaságnak egy ilyen misztérium, a kultusz alakult ki, de ugyanakkor megindult nem sokkal később ugye az első világháború után az, hogy a nőket hát gazdasági kényszerből is, de hát ilyen politikai mozgalom okán is, hogy egyenjogúsították, ami nem a politikai egyenjogúsággal van a baj, hanem azzal, hogy ezzel a mézes maszlaggal gyakorlatilag rákényszerítették, hogy ők is hát részt vegyenek a termelésben, mint olcsó, felhasználható munkaerő, és ezáltal megfosztották a családot az anyának a jelenlététől. Aztán most is úgy van, hogy nagyon sok hölgy részben gazdasági kényszerből ugye kénytelen, hogy egyáltalán munkát kapjon, vagy el ne veszítse a munkáját, sok időt távol tölteni a családjától, vagy pedig hát vannak nyilván olyan hölgyek, akik ugyanolyan karriert akarnak befutni, mert hát szellemi képességi természetesen mind a két nemnek egyformák, ebből nincs hiba, és hát hogyha valaki tényleg egy komoly tudományos vagy hasonló karriert akar, akkor bizony ez csak a családja rovására teheti meg. Itt azt írtam, hogy azok a viselkedés minták, hogy a szüleink neveltek minket, tudatlanul beépülnek a lelkünkbe. Ez szinte beleégnek, úgyhogy az, hogy sokszor az ember azt gondolja, hogy hát nekem nem volt valami jó gyermekkorom, nem voltak megfelelők a szüleim, sok bántásért, és én nem így fogom nevelni a gyerekeimet, elhatároz az ember. De adott esetben bizonyos mintákat tudattalanul is mégiscsak úgy fog csinálni, mint ahogy a szüleitől tanult. Ezért nagyon fontos, hogy milyen a családi minta. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a gyermekek számára az első képes könyv tulajdonképpen a szüleiknek az élete. Tehát az, amit az egy gyerekek látnak, és az lesz a normális, az lesz a minta, az lesz a természet. És egészen odáig, hogy mit tudom én, csak gondoljunk arra, hogy ahogy az édesanyám csinálta a töltött káposztát, az a jó töltött káposzta, és ha a felesége nem úgy csinálja, akkor azt ő észreveszi a különbséget. Nos. Hát akkor az apa szerepekről szeretnénk néhány szót beszélni. Ugye az árnyék apáról, arról volt szó, az, aki nincs jelen a családban. Igazából van apja, valahol van, de ott nincs, ahol a gyerekek vannak, hanem vagy a munkahelyen van, vagy elvált, vagy a hobbiának, vagy a társadalmi tevékenységének. Tehát akkor az árnyék apát megbeszéltük. Van az egy a gyerekek között, az infantilis apa, aki, hát ennek kétféle variációja van. Ugye az egyik az, hogy a mama akaratának az engedelmes végrehajtója. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha ő is egy gyerek. Van is olyan nő mondja, hogy hát nekem tulajdonképpen nem két gyerekem, hanem három, és a férjére gondol, hogy hát azzal is úgy kell bánni gyakorlatilag, mint egy gyerek. Tehát ez nem egy pozitív szerep. A másik pedig az, hogy egy cinkosa lesz a gyerekeknek az anyával szemben. Az a gyerekeknek ugyan nagyon tetszik, de tulajdonképpen ugyanúgy tehát se az anyának nem jó, se a megfelelő hát férfi mintát, szerep mintát nem tudja hát közvetíteni. Ott az alsó, ez a muzsika hangjaiból van ez a film, ugye, ahol az a tengerész kapitány, aki ugye hát egyedül nevelte akkor még a gyerekeit, és mindig sípszóra, meg vezényszóra, meg mit a mozgatja őket. Ez a tekintélyelvű apa, hát ez most egyre ritkább ez a fajta, de hát azért még van, aki, hát természetesen vannak előnye és felelősségtudat van benne, és ezért akarja a gyerekeket is maximális felelősségre, kötelesség teljesítésre szoktatni. Viszont hiányzik belőle a szív, tehát a melegség, és ezért az ilyen apának a gyermekei, hát vagy szintén ilyen rideg, merev, zsarnoki magatartást fognak elsajátítani, mert ugye ezt látták az apjuktól, vagy pedig annyira megszokják az engedelmesét, hogy később valaki másnak, valami más zsarnoknak lesznek az engedelmes eszközé, tehát ezt ezért nem lehet ajánlani. És ugye a humanista, ahogy mondanám, liberális nevelés, amíg egyre gyakoribb, hogy gyakorlatilag hát együtt vagyunk, de mindenki azt csinálja, amíg kedve van, akkor eszik, amikor kedve van, azzal játszik, amikor kedve van, mert ugye hát a gyereknek is természetesen ugyanazok a jogai megvannak. Az rendben van, csak ugye, hogy a szülőknek mégiscsak sokkal nagyobb a felelősség, és a jogok és a felelősség, az annak párhuzamosan kell járnia. Tehát ez a humanista apa szerep sem a tökéletes, hanem akkor mi? Ugye itt a bibliai apa, tehát azért, hogy mi bibliai házassággondolást folytatunk. Itt a 23. Zsolt, az mindenki ismeri, hogy az Úr mi a jó, mint a jó pásztor, úgy mutatja be az Úristent, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Ez olyan szép, ezt annyira szintén, mint a szeretet himnuszán kívül talán az egyik legismertebb hely egyébként a Bibliában, azok is ismerik, akik hát nem sokat foglalkoznak. Na most itt a keleti pásztornak a képét kell. Ugye a keleti pásztor annyit, tehát ő nem a magyar pásztor, vagy ez a vidéken ugye hajtja, terelgeti a nyáját, aztán megy utána, ballag utána, van néhány kutyája, stb. De keleten ott másképp van, ott a pásztor megy elől, kezébe a botja, és hát egyrészt ugye ő figyeli meg azt, hogy melyik a jó legelő, tehát hogy ne legyenek ártalmas növények, vagy ne legyenek veszélyes állatok, amik keleten előfordulnak, tehát meg kell keresni a megfelelő helyet, és a botjával távol tartja részben a veszélyes ragadozó állatokat, másrészt meg a botja van egy kampó, és azzal elkapja a birka lábát, hogyha el akar csatangolni a nyájtól, ugye? Tehát ez is egy... Tehát mit csinál a pásztor? Őriz, tehát távol tartja, most mi az apáról beszélünk, az apa, mint pásztor, mit csinál? Őriz, távol tartja az ártó hatásukat a családjától. Ez fizikai és szellemi értelemben is egyaránt értendő. Tehát megszűri például azokat a tévéműsorokat így, vagy azokat a szórakozási lehetőségeket, és ehhez férfi kell, meg ez férfi munka, ugye? Mert az édesanyák szíve könnyebben megesik a gyerekeknek a kérésén, de egy határozott és jellemes ember az tud őrizni, tud gondoskodni a család testi-lelki jólétéről. Hát ez ugye nagyon fontos, minden, ez nem kell, ez külön kommentár. És Isten igének továbbadásáról, tehát a gyakorlatilag a család apja, a család papja, tehát gyakorlatilag az Isten igének továbbadása az azt jelenti, hogy nem csak küldi a gyerekét például, hogy menjél gyerek Isten tisztelze valami, hanem példaadásával maga is vele megy, és a gyermek látja azt, hogy megéli gyakorlatilag a kereszténység, mert a kereszténység az nem egy tanítás. Tehát nagyon sokáig én is azt hittem, hogy hát ugye azt tanítják a papok, különböző felekezetek, a katolikus, református, evangélikus, stb. És hát aki ezt a tanítást ugye többé-kevésbé elfogadja, hát az a keresztény. Hát ez egyáltalán nem így van. A kereszténység az Krisztus követés, egy életmód. Tehát, és senki nem lett igazán hívő ember, aki csak tanítást hallott el a kereszténységről, és hát akkor megvan a véleménye, van, amit el tud fogadni, van, amit nem tud elfogadni, tehát ez mindennel így van, tehát mindennel, ami tan. Na de ami gyakorlat, ami életgyakorlat, és amit bemutatnak, tehát valaki látja, szerencsés esetben mondjuk a szülein látja, vagy a nagyszülei látja, hogy ők tényleg úgy élnek. És ez őket, hogy mondjam, eltölti örömmel, eltölti biztonsággal. Tehát számukra ez egy érték. Akkor jobban elgondolok. Nem mondom, hogy abban az esetben és minden esetben, hát mivel ez nem lehet úgy igazából örökölni, de az élet példa az vonzó lehet. Na most is a vezet, ugye azt most már szinte beszéltem is, hogy élet példájával hát bemutatja tulajdonképpen, hogy igazán hogy kell élni, hogy miért érdemes mindig becsületesnek lenni. Ugye nem igyekszünk mindig jól járni, hanem mindig az igazság oldalán akarunk járni. És mi történik, hogyha baj van? Mi történik, hogyha minket kár ér? Tehát van kihez fordulnunk, van mennyei atyánk, van kitől elkérnünk, van, aki megvigasztal, van, aki bátorít. Szóval hihetetlen erő van egy igazi bibliai hát családban, és hát ebből a bibliai apában. Most akkor átadom Mártának innen a szerepet.
Anya szerepekről beszéljünk, nem fogom ilyen hosszúra nyújtani. Na, akkor milyen anya szerepek vannak? Szóval négyfélét sorolunk fel, de az nem azt jelenti, hogy mindenki csak ilyen. Vannak átfedések és egyebek. Ugye a kakukról mindenki tudja, hogy lerakja a másik fészkébe a tojását, és várja, hogy az gondoskodjék róla. Hát ezt azért nem ítéljük el teljesen, mert ott vagyunk, amiről beszéltünk, hogy kénytelenek vagyunk igénybe venni a bölcsödét, az óvodát, mert a nagymamát, mert a mai családmodell az kétszemélyes keresőre épít, úgyhogy azért nem teljesen ítéljük el a kakuk típusú anyát. A pók, aki mindenkit körülül el, úgy szeretlek, majd megeszlek, a pók meg is eszi a fiókáit. Mi nem, csak nem akarjuk elengedni, és ragaszkodunk hozzájuk, pedig ki kell engedni, és kell engedni a gyerekeinket is. A kotlós, aki mindent maga alá gyűjt, mindent tudni akar a gyerekéről, és talán még az iskolai kirándulásra is el akarja kísérni, ne adj Isten, még azt is fontolgatja, hogy a nászútra elkísérem a gyerekeket, mert én mindent tudni akarok, és mindent irányítani akarok. A pelikán pedig, aki a vérét áldozza a gyermekeiért, még olyan áron is, hogy ennek hátrányát szenvedi a társ. Úgyhogy egyik sem, szóval nem ideális, de majd arról is beszélünk, hogy milyen az ideális. Tehát ezt a négyet soroljuk fel. Az igazság az, hogy Pálhegyi Feri bácsi, aki ezeket a képzéseket vezeti, egy az egybe felhasználtuk az ő anyagát, mert ez annyira sokat mondó számunkra, hogy így akarjuk, vagy szeretnénk továbbadni. Na most az előbb felsorolt anyatípusoknak az én központú anyasága a lényege, és ugye valamennyien az asszonyok közül átéltük, hogy megfogant, örülünk neki, öröm és büszkeség tölt el valamennyiünket, aztán megszültem, én szültem meg az anya, ugye, ezt hangoztatjuk, az én gyermekem, az enyém, érte élek, és majd egyszer hálás lesz azért, hogy én mindent feláldozok az ő számára, különnek tartom mindenki másnál, mert ő az enyém. Aztán nő a gyerek, és jelentkeznek az első csalódások, konfliktusok az óvodában, iskolában, és konfliktusok, ugye a gyerek okozta konfliktus, házasságunkban is konfliktusokat okoz, és jön a nagy csalódás. Vagy férhez megy, vagy megnősül, és akkor valaki fontosabb számára, mint én. Ez nagy veszteségként éli meg az anya, és hát nagyon nehezen is viseli, és akkor felvetődik benne a kérdés, hogy itt hagyott, van-e értelme az életemnek? És éppen ezért szeretnénk mi ezt a házassággondozást úgy középpontba állítani, hogy egymásnak is fontosak vagyunk. És amikor megjönnek a gyerekek, meg mindig egymásra is figyelnünk kell ahhoz, hogyha ide kerülünk, hogy elhagy a gyerekünk, akkor még jobban tudjuk kihasználni az egymás iránti értelmeinket, meg az odafigyelésünket. Szóval már a házassággal el kell indítani azt, hogy egymásra is tekintettel vagyunk, nem csak a gyerekekre. Szóval ez az én központú anyaság volt, és milyen lenne az ideális anya? Ugye az angyali üdvözletben ismerjük azt, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjen velem a te beszédet szerint, mondja Mária Jézus anyja. Mert milyen is ez az anya szerep? Az Úr szolgálója. És a gyermeket az Úrtól kapta, és az Úrnak ajánlja. Szóval akárhogy is vesszük, a gyermekünk ajándék, és csak átmenetileg van nálunk, úgyhogy ez fontos tudatosítani magunkra. És az anyaság az ilyen anya számára szolgálat, amiben ő hűséges, alázatos és önmegtagadó. Szép példa erre Jézus anyja Mária. Aki így fogadja a gyermekét, az nem lesz büszke, ha felfedezi annak kiemelkedő képességeit, legfeljebb fokozott felelősséget érez, hogy azt ilyen irányba kell fejleszteni. Nem esik kétségbe akkor sem, ha az derül ki, hogy a gyermeke fogyatékos. Akkor úgy éli meg, hogy nehezebb feladatot kapott az Úristentől, és akkor is helytáll bibliai anyaként.
Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közeg a család. Ez ugye az előző egyből egyértelmű. Na most, most arról szeretnénk beszélni, hogy milyenek a mai családok, és egy kis családkatalógus szeretnénk bemutatni. Természetesen ez sem teljes, meg itt is vannak átfedések, de azért úgy gondoljuk, hogy elég típusos példákat fog most bemutatni. Ezek a képek, ezek régi családokról szólnak. Ugye a római családra egy falt festni Pompeiból, aztán egy ilyen barokk főúri család, és a szélén pedig egy régi, hagyományos magyar paraszti családot mutatni, az illusztráció, természetesen a mostani családok azok nem ilyenek, hanem milyenek, ugye? Tehát többféle típus van, ezeket most majd egyenként felsoroljuk. Tehát van a diktátor. Azt hiszi, hogy a család minden tagja érte van, feleségének az a dolga, hogy őt szolgálja, lássa el étellel, itallal, csillapítsa szexuális vágyát is, A gyerekek ne zavarják, mindig fogadjanak szót, és nézzenek föl rá tisztelettel. Ebben a családban senki sem érzi jól magát, az asszony azért boldogtalan, mert úgy érzi, nem veszik ember számba. A gyerekek, ha felnőnek, vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek, mert erre kaptak kiképzést, vagy ők válnak diktátorokká, hiszen ezt látták, ezt tanulták otthon. Szerencsére ezt a fajtát csak nem teljesen kiirtották a feminista vadászok, de itt-ott megbújva felelhető még, szívós fajta, mert léte az emberi szív ősi, kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. Van azért ilyen még most is, tehát én is találkoztam így a praxisomban olyan, persze azok még lehet idősebb emberek voltak, de azért például Gyökösi Bandi bácsi, az nagyon érdekes történetet, hogy ő ugye lelkész ugye, volt, és meg családot látogatni, és akkor egy fiatal házaspárnak beszélt, hogy hát miért nem jönnek a templomban, meg beszélt az Isten jóságának, és akkor azt mondja az asszony, hogy nekem ő az Isten, és rámutat a férjére, aki a kövér szőrös hasát vakargatva bedeli közben a sört, és a feleségének ő az Isten. Szóval néha van ilyen, hát érdekes az emberi szív, tehát sokféle variáció, sokféle furcsaság fordul elő.
Na és akkor van az anyakirálynő, aki a családi élet központ, akinek a családi élet központi helye a konyha, onnan aztán irányít. Ő a család központja. Tőle függ az evés, ivás, öltözködés, a lakás berendezése, és tőle függ a napi rend is. Ő tudja, hogy kinek mire van szüksége, kinek mi a dolga, ezért az ő pillantását lesik a többiek. Míg a férj is ott térdel a lába előtt, parancsait várja, de az anyakirálynő bármennyire is magasan ülő, és azt hiszi, hogy jó helyzetben van, mégis bizonytalan, mert nem számol az alatt való közzésével. Ugye, hogy nőnek, nyílik a csipájuk, és akkor egyre követelőzőbbé válnak, és a tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorsba süllyedhet. Aztán jön a következő anyaszerep, a cipekedő. Jaj, ez az asszony az egész család rabszolgája. Minden teher az ő nyakába szakad. Az összes otthoni fizikai munka, bevásárlás, főzés, takarítás, de az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. Az infantilis apjuk csak egy a gyerekek közül, nem várhat tőle segítséget. Gáléva rajzában nagyon szemléletes, az apát ott cepeli a hátán ez a feleség. Útbaigazítást és döntéseket az anyától várnak, ő jár szülői értekezletre, ő intézi a lakáscserét, ő fizeti a villanyszámlát, szóval minden teher a cipekedőjé. Ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező, a férj a kényelemért, személyisége torzulásával fizet, szóval nem lesz ideális apakép. A gyerek lelki fejlődése is megtörik, mert sem igazi férfit, sem igazi nőies nőt nem látnak maguk körül. Korábbi előadásunkban volt már arról szó, hogy hát ki mit vállal fel, és ugye az lenne az ideális, hogyha megosztanánk a feladatokat. De hát, szóval ezek típusokat jelentenek.
Csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy a férfi és a nő az nincs egymás nélkül. Tehát nincs férfi nő nélkül és nő férfi nélkül. Ez a két hát nemi szerep, ez feltételezi egymást. Tehát ezért ez nagyon fontos, hogy ha nincs egy családban igazi férfi, akkor a nő se tud mellette igazi nő lenni, és viszont is. Tehát ez egymásra szorulunk ebbe a dologba, egymás kiegészítői vagyunk. Ha valaki nem tölti be a szerepét, azzal tulajdonképpen a társát is sérti.
És jön az egyenlősdi, ez is nagyon hatásos ez a kép, egymásnak hátat fordítanak. Korunk házasság eszménye. Mind a két fél király, és mindkét fél háztartási alkalmazott is. Mindenkinek joga van önálló, a másiktól független gondolkodásra, döntésekre, sőt programokra és célok kitűzésére is. A terheket is természetesen mindketten vállalják, csak hogy előbb-utóbb kiderül, hogy az a természetesen nem azt jelenti, hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. Az emberi természet alapvetően én központú gondolkodásra hajlamosít, ami akadályozza a másik fél megértését. Jellemző a rajzon, hogy a házastársak nem néznek egymásra, miért is néznének, hiszen elveik függetlenségből magatartásuk autonómiája is következik. A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet, hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást, követésre érdemes példát és célt. Van egy bibliai idézetünk, hogy a trombita bizonytalan hangot ad, kikészül a harcra. Szóval a gyerekek közül mit csináljanak? Amit az anya mond, amit az apa mond, szóval itt lehetetlen rendet teremteni. Szóval ez sem igazán jó, hogyha egyenlőstit játszunk férj és feleség.
Ugye az ókorban, mikor a hadműveleteket úgy irányították, hogy ilyen kürtjelzéseket adtak le, ugye akkor még nem volt ilyen modern kommunikáció, és ezek nem voltak egyértelműek, akkor nem tudták a csapatok, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni, támadni, visszavonulni, stb. Tehát ezért van az, hogy nem egyértelműek itt a szerepek.
Veszekedők helyzete sem különb, itt ugyan egymásra néznek, de rendkívül agresszíven viselkednek egymással, holott a gyerekeknek ugye az lenne a fontos, hogy biztos hátteret teremtsünk mi szülők a számára. A veszekedőkre az a jellemző, hogy mindenki biztos a maga igazában, nem képesek átvenni a másik szempontjait, és ezáltal megérteni őt. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. Minden a ketten kapnak sebeket, mélyet, nehezen gyógyulót, néha halálosat is. Szenvednek a gyerekek akkor is, ha a szülők külön-külön, mindketten szeretik őket. Nem csoda, ha félnek, hiszen azok pusztítják egymást, akiktől az életük függ. Ugye az első képen megjelent az, hogy a párnak a feladata a preventív gyermeknevelés. Az elszigeteltek helyzete sem különb, mint a veszekedőké. Ők páros magányban élnek. Nem válnak el, mert azt nem szabad, mert sok nehézséggel, bonyodalommal jár, de valójában már nincs közük egymáshoz. Mind a ketten külön világot hoztak létre maguknak. A férfi az esetek többségében a hivatásának, társadalmi tevékenységének, a hobbiának él, az asszony a házasság folytogató légköréből a gyerekeihez menekül. Nem kétséges, jó, ha valaki szenvedélyesen dolgozik, vagy teljes odaadással foglalkozik a gyerekeivel, de mindez elhibázott, ha azért teszi, mert házasságának megoldásának problémáiból menekül. Ebben a családban senkinek sincs otthona, legfeljebb lakása. A gyerekek csónakja mindkét szülő szigetéhez kötődik, de nem tud elmozdulni, mert noha ragaszkodik mindkettőhöz, egyikhez sem mehet igazán.
Nincs igazán otthon.
A csonka család, a felek egyike, legtöbbször az asszony, egyedül marad a gyerekekkel. Hát ennek ugye az oka többféle lehet, sajnos a válások száma nagyon-nagyon sokat emelkedett, vagy nagyon emelkedett, úgyhogy egyedül marad a gyerekekkel. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor, egyszerre kell anyának és apának is lennie. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta eltűnik, mint a cipekedő esetében is, különösen veszélyes csapdát jelent az, hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. Ezért túlságosan fogja őket, nem engedi őket lelkileg felnőni. Szóval tőle vár el az anya, a gyerekektől vár el az anya mindent, holott neki kellene szeretettankját feltölteni a gyerekeknek, de magának sincs, úgyhogy ez a csonka családra jellemző.
Igen, azt szeretném hozzátenni, hogy az a helyes magatartás a gyerekekkel kapcsolatban, már az anya-gyermek kapcsolatban is van, hogy amíg a gyerek kicsi, akkor tényleg minél kisebb, a teljes figyelmét és a teljes hát odaadását, az anya ragaszkodását ki kell, hogy mutassa a gyerek iránt. Ugye nemrégen hallottuk itt a Bagdémőkének az előadását, ami egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy most az érintésnek testi érintés hatalmáról, jelentőségéről szól, hogy ez csak 3 hónapig működik ez a dolog.
Tehát az újszülött kor.
Igen, újszülött, tehát a születés az első 3 hónapban, hogyha ha minél több testi kontaktus van az anya és a gyermeke között, akkor a gyermekbe beépül egy kis program, De csak ebben a három hónap, tehát ha elmúlik utána, akkor is jó, ha ölelgeti, meg simogatja, mit tudom, de akkor ez már nem következik be, tehát van egy kapu, amely három hónapig van nyitva, és akkor egy olyan golyóálló biztonságot kap a gyerek a később az élet stresszeivel szemben, ami hát bármilyen helyzetbe kerül, gyakorlatilag érzi, szint tudattalanul, de valóságosan érzi szint az anya jelenlétét és a biztatását, hogy gyerekem, ne félj, legyél bátor, minden rendben fog jönni, minden megoldódik. Tehát szinte úgy érzi magát, mint a csecsemő korában az anyjának a karjaiba, teljes biztonságban, hogyha megvan ez a dédelgetés, ez a testi kontaktus a korai gyermekkorban. Későbbiekben pedig fokozatosan kell a gyereket elengedni. Tehát mindig, mikor egy kicsit már önállosodik, annak az segíteni és bátorítani kell, és serdülő korban pedig az a helyes magatartás, mint az anya madár, amikor repülni tanítja a fiókáit, és nem akarna kimenni a fészekből, például van olyan madár, én nem tudom melyik, de biztos van olyan, mert hallottam róla, hogy egyszerűen kirúgdok őket a fészekből, és ezáltal kényszeríti tulajdonképpen, hogy repüljenek. Nálunk pedig pont az van, ugye, hogy a kielégítetlen érzelmi szükséglet miatt sok nő a serdülő gyerekeire is nagyon ragaszkodik, nagyon próbál hozzájuk kötődni, és ez mind a kettőnek rossz, őnek is rossz, mert kölcsönösen sérüléseket szenvednek el egymástól. A bábjátékos. Ez az aranyos nagyi, aki mindent megtesz a fiatalokért. Meg van győződve arról, hogy azok nélkül semmire sem mennének, lakáshoz ő segítette hozzá őket főzni, és ő tanítja a fiatalasszony, gyermekneveléssel is ő ért egyedül. Pedig a Biblia tanítása világos, a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik, fontos, hogy a fiatal pár tőlük független önállóan alakítsa ki családi életét. Nem az a baj, hogy az aranyos nagyi segít a lakáshoz jutásba, meg hogy segít különböző dolgokban, hanem hogy manipulál. Ez a baj. Tehát, hogy a segítésnek az ürügyén ő akar kormányozni, akarja megszabni a fiatalok életét, és ez az, amit nem szabad. A házasságnak az értelmet, egy központi magja a férfinek, a nőnek a szeretet kapcsolata. Ebben nem szólhat bele, vagy ezt nem írhatja fel se a gyerek, se a szülő. És akkor a gyermekbálvány, ez nagyon gyakori dolog mostanában. Talpazat azokból a drága játékszerekből épült, amik a szülők figyelmüket, törődésüket, idejüket, személyes jelenlétüket váltották a gyermekükkel való kapcsolatban. Tehát rengeteg. Annyi játék van manapság, és saját unokáim is látom, hogy régen a játék boltban nem volt, álmodhattunk róla. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen, sőt hátrányos. Mindene megvan, csak hát igazából a legfontosabb emberi kapcsolatai nincsenek meg. Tehát az apa, anya, a testvérek és a egyéb. Ki valóban jót akar a gyermekének, az helyezze a gyermek elé a házastársát. Házastársa közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban, amire a gyermeknek egészséges lelki fejlődés érdekében szüksége van. Házassággondozás, preventív gyermekvédelem. Tehát a legfontosabb az, hogy olyan bizalmas, biztonságos légkör legyen, amit a szülőknek a szeretete tud a gyerek számára megteremteni. És ezt nem lehet ajándékokkal, meg ezzel-azzal kiváltani. Ez vagy megkapja, vagy nem. És ha nem, akkor baj van. És akkor itt jön a pásztor és a nyája, még egyszer. Most már az egész családot, most nem csak a férfit, a feleséget is belefoglaljuk.
És az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel nekünk. Ezen a rajzon a szülők azonos szinten egymással együttműködve tevékenykednek. A férfi nem diktátor, vezeti a nyáját. A keleti pásztor ma is a nyája előtt megy, ahogy előbb Imre már mondta, ezért követhető. Életpéldája, hite, szeretete, a jövőbe tekintő optimizmusa alakítja az ő követőt jellemét. Vezető szerepköre tehát szolgálat. Az asszony nem pulikutya mellette, hanem nélkülözhetetlen segítőtárs, akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. Egyszerre figyel az elől haladó pásztorra és a bárányokra is. A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan főpásztorra figyel. És ugye az előbb beszéltünk az énközpontú anyaságról és a bibliai anyaságról. Turmerzei Erzsébetnek van egy szép verse, aminek az a címe, hogy kié vagy. Kié vagy, édesanyád, karján kicsi gyermek, mindnyájunk szemefénye, boldog szülők beteljesült reménye. Enyém mosolyog rád édesanyád, amikor szívére ölel. Enyém simogat meg édesapád, amikor magasba emel. Miénk, mondjuk mind mi mind, kik velük együtt örülünk néked, s férfe vigyázzuk harmat életed. És ma Jézus szólal meg, enyém vagy. Enyém, mert megváltottalak, neveden hívtalak, szüleidnek szent megbízással ajándékul én adtalak. Elpecsételtelek, óvlak, védelek, s az egész földi vándorútaton láthatatlanul én leszek veled. Valamennyiünk gyermekeinek ezt kívánja.
Igen, meg ezt a hozzáállást is, tehát, hogy az ember ne tulajdonának tekintse a gyermeket, hanem olyannak, akit Istentől egy megbízással, mint feladatot kapott meg, és tulajdonképpen a gazdának, tehát magának Istennek kell ezzel a feladattal elszámolni. Hát ennyit szerettünk volna most elmondani. Mindenkinek nyugodtan, hogy ő is a